Tehát advent van, advent Krisztusra való várakozást jelenti, egyrészt a karácsonyra való felkészülés, Krisztus születésére való helyes megérkezést, másrészt Jézus második visszajövetelét vetíti elénk, és erre is fontos, hogy fölkészüljünk. Ezért most belevágunk egy sorozatba a Máté 24 alapján, ahol Jézus Krisztus az utolsó időkről, az utolsó idők eseményeiről, annak a folyamatáról beszél. Ez egy hatalmas nagy téma, látjátok, neki is vetköztem, de nem leszünk itt délutánig, hanem csak amikor lejár az időm, én abba hagyom. És a következő vasárnap, aki el fog jönni, akkor ott fogjuk folytatni, ahol most abba hagytuk. Ugyanis ez egy nagyon-nagyon nagy téma. Sőt, még lehet, hogy egy harmadik vasárnapra is jutna. Tehát Jézus Krisztus szavait szeretném felolvasni a Bibliából. Amikor a tanítványok érdeklődtek mind arról, hogy mikor lesz a te visszajöveteled, milyen módon fog az megtörténni, és hogy fog az megtörténni, Jézus az olajfák hegyén ott a tanítványokkal beszélgetett, és a következőket mondta el. A Máté evangéliumának a 24. részéből fogom ezt felolvasni. Akinél van Biblia, kérem, hogy figyeljétek, ha nincs, akkor csak figyeljetek rám, és próbáljátok mindazt elképzelni, amit olvasok. Jézus Krisztus szavai tehát ezek. Amikor Jézus az olajfák hegyén ült, oda mentek hozzá a tanítványai, külön, és ezt kérdezték. Mondd meg nekünk, mikor lesz ez, és mi lesz a jele a te eljövetelednek és a világ végének. Jézus így válaszolt neki. Vigyázzatok, hogy meg ne tévesszen valaki titeket, mert sokan jönnek majd az én nevemben, és ezt mondják. Én vagyok a Krisztus, és sokakat meg fognak téveszteni. Fogtok hallani háborúkról, háborús hírekről, vigyázzatok, ne rémüljetek meg, mert ennek meg kell lennie, de ez még nem a vég. Mert nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad, és éhínségek és földrengések lesznek mindenfelé. De mindez a vajúdás kínjainak a kezdete. Akkor átadnak titeket kínvallatásra, megölnek benneteket, és gyűlöltiteket minden nép az én nevemért. Akkor sokan eltántorodnak és elárulják, és meggyűlölik egymást. Sok hamis próféta támad, és sokakat megtévesztenek. Mivel pedig megsokasodik a gonoszság, a szeretet sokakban meghidegül. De aki mindvégig kitart, az üdvözül. Isten országának ezt az evangéliumát pedig hirdetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek, és akkor jön el a vég. Amikor pedig meglátjátok a pusztító utálatosságot, ahogyan Dániel próféta megmondta, ott állni a szent helyen, aki olvassa, az értse meg, akkor azok, akik Júdeában vannak, meneküljenek a hegyekbe, akik a ház tetején van, ne szálljon le, hogy kihozzon valamit, és aki a mezőn van, ne térjen vissza, hogy elhozza a felső ruháját. Jaj a terhes és szoptatós anyáknak azokban a napokban! Imádkozzatok, hogy ne kelljen télen, se szombaton menekülnötök, mert olyan nagy nyomorúság lesz akkor, amilyen nem volt a világ kezdete óta mostanáig, és nem is lesz soha. Ha nem rövidülnének meg azok a napok, nem menekülne meg egyetlen halandó sem, de a választottakért megrövidülnek azok a napok. Akkor, ha valaki ezt mondja nektek, ima itt a Krisztus, vagy amott, ne higgyétek. Mert hamis Krisztusok és hamis proféták állnak majd elő, jeleket és csodákat tesznek, hogy megtévesszék, ha lehet, a választottakat is. Íme előre megmondtam nektek, ha tehát azt mondják nektek, íme a pusztában van, ne menjetek ki. Ha a belső szobában, ne higgyétek, mert ahogyan a villámlás keletről támad és ellátszik nyugatig, úgy lesz az emberfiának eljövetele is. Ahol a tetem, oda gyűlnek a saskesejük. Közvetlenül ama napok nyomorúsága után pedig a nap elsötétedik, a hold nem fénylik, a csillagok lehullanak az égről, és az egek tartóerői megrendülnek. És akkor feltűnik az emberfiának a jele az égen, és jajgat akkor a föld minden népe, és meglátják az emberfiát eljönni az ég felhőin nagy hatalommal és dicsőséggel. És elküldi angyalait, nagy harson a szóval, és összegyűjti a választottait a négy égtáj felől, az ég egyik sarkától a másik sarkáig. Okuljatok a fügefa példáján. Amikor már zsendül az ága, és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár. Így ti is, amikor mindezeket látjátok, vegyétek észre, hogy közel van ő az ajtó előtt. Bizony mondom néktek, hogy nem múlik el ez a nemzedék, amíg mindez meg nem történik. Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el. Azt a napot viszont, vagy azt az órát senki sem tudja, sem az ég angyalai, sem a fiú, hanem csak az atya egyedül. ahogyan Noé napjaiban történt, úgy lesz az emberfia eljövetele is. Mert amiképpen azokban a napokban az özönvíz előtt ettek, ittak, házasodtak és férjhez mentek, egészen addig a napig, amelyen Noé bement a bárkába, és semmit sem sejtettek, amíg el nem jött az özönvíz, és mindnyájukat el nem sodorta, úgy lesz az emberfiának eljövetele is. Akkor ketten lesznek a mezőn, az egyik felvétetik, és a másik ott hagyatik. Két asszony ül a kézimalomban, az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik. Vigyázzatok tehát, mert nem tudjátok, hogy melyik órában jön a ti uratok. Azt pedig jegyezzétek meg, ha tudná a házura, hogy melyik urválatáskor jön a tolvaj, vírasztana és nem hagyná betörni a házba. Ezért legyetek ti is készen, mert abban az órában jön el az emberfia, amelyikben nem is gondoljátok. Ez kemény, igaz? Na azért próbáljuk megemészteni. Amit Jézus elmond, akár itt ebben a Máté 24-ben, illetve a Biblia más részeiben is, ahol a végidőkről, utolsó időkről beszél, alapvetően három dolgot mond el, vagy három kategóriába lehet csoportosítani mindazt, amit elmond. Egyrészt beszél figyelmeztetésekről. Ezek a figyelmeztetések nagyon sokszor úgy kezdődnek, hogy vigyázzatok, vigyázzatok, vigyázzatok. Tehát fölhívja a figyelmet valamire, amire érdemes odafigyelni. Aztán van egy másik kategória, ez a jó hírek kategóriája, amiben elmondja, hogy ezekben az utolsó időkben, ahol mozog minden és forog minden, sok-sok jó dolog fog történni majd, amire érdemes odafigyelni, és ezek bátorítanak bennünket. És hát beszél rossz hírekről is, hogy igen, és az utolsó időkben nagyon-nagyon sok olyan esemény és olyan dolog történik, ami az embereket félelemmel tölti majd meg, tehát vannak rossz hírek is. Ha készen vagytok és bekapcsoltátok a biztonságöveket, akkor én most a rossz hírekkel kezdem, és majd megyünk a jó felé, jó? Vannak rossz hírek, igen. De azt mondja Jézus, hogy amikor ez mindezek elkezdődnek, akkor ne ijedjünk meg, hanem emeljük fel a fejünket, és figyeljünk Jézusra, aki jönni fog. Szóval a rossz hírek is olyanok, hogy persze a rossz hír az nem örömteli, de túl kell látni a rossz híren, és ami utána jön, az a lényeg. Néha rosszat át kell élni, és utána jön a jó, és az a lényeg. Ezeket mondja Jézus, fogtok hallani háborúkról, és fogtok háborús híreket hallani. Hát ebből jelentem elég sokan mostanában. Mindenféle olyan háborús akciók vannak, ami 5 évvel, 10 évvel ezelőtt kevésbé látható volt, vagy nem is volt még valóság. Most ezek valóságban vannak. Nagyon sokszor ezek a háborús hírek most nem olyan módon jönnek elő, mint a második világháború, hogy ég minden és minden tönkre megy, és szétbombáznak mindent, és milliók halnak meg. Most a háború egyrészt egy ilyen enyhe formában történik, ahol inkább ez a terror típusú háborúk folynak. Valaki terrortámadást hajt végre a másik oldalon, az meg visszalő, és akkor így folyamatosan, és az a baj, hogy egyre többen vannak ebbe benne. Most per pillanat inkább ilyen jellegű háborús hírek vannak, ami a leggyakrabban az embereket félelemmel tölti meg. Aztán azt mondja Jézus, hogy nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad. Vagyis mindenféle hatalmi harcok lesznek, majd beszélni fogok a birodalmakról, de minden birodalom, minél nagyobb egy birodalom vagy egy ország, minél nagyobbra nő, annál éhesebb. És annál nagyobb, annál több kell neki. És ezek a hatalmi harcok, ezek erősödni fognak. Aztán éhínségek és földrengések lesznek, hát egyrészt a természeti katasztrófák jelzik az utolsó időknek az eseményeit, amiről azt tudjuk, hogy mindig is voltak földrengések, mindig is voltak természeti katasztrófák, amióta a világ, de ahogy haladunk a történelemben, ezeknek a méretei egyre nagyobb és egyre sűrűbben következnek be. Aztán az éhínségek egyrészt emiatt alakulnak ki, másrészt a terror meg a háború miatt, és emberek menekülnek és földönfutóvá válnak, de minden más problémák is vannak. Nagyon sok ember azért éhezik, mert nem tudja megművelni a földjét, mert mondjuk a globális fölmelegedés miatt egyszerűen a föld nem terem. Menekültek vannak, milliók mennek egyik helyről a másikra. Szóval egy ilyen nagy zűrzavar alakul ki, és ebben a szegénység, az éhség, a nyomorúság az folyamatosan nő, illetve ha valaki figyeli a gazdasági híreket és bizonyos elemzéseket, akkor azt is látja, hogy a gazdagok és szegények közötti olló az napról napra jobban nyílik, sajnos. Tehát nem megoldani látszódnak a problémák, hanem inkább nyílik. A gazdag még gazdagabb lesz, a szegény az még szegényebb lesz. Aztán Jézus beszél olyanokról is, hogy kínvallatás, gyilkosságok, gyűlöltiteket minden nép az én nevemért, Hát ezt mostanában tulajdonképpen az ISIS produkálja, ez az iszlám állam. Amit ők csinálnak, ez maximálisan betölti ezt, hogy azok, akik Jézus nevét kimondják, azok, akik nem hajlandók megtagadni őt, azokat üldözik, azokat kínvallatásra viszik és megölik őket. Aztán sokan eltántorodnak és elárulják és meggyűlölik egymást. Aztán sok hamis próféta támad és sokakat megtévesztenek. Amikor nagy az űrzavar, és kevésbé lehet tudni, hogy most kikivel van, és mi történik, hát tudjátok, akkor mindig vannak önjelöltek, mindig van, aki fölismer bizonyos lehetőségeket, és a te kicsit összezavarodott életedben ő meg akar gazdagodni. Ilyenek mindig voltak, és mindig lesznek. Sokszor jönnek ezek a hamis próféták, akik önző érdekekből azt mondják, hogy segítenek, de tulajdonképpen még több kárt csinálnak. És emiatt, az űrzavar miatt, meg mindenféle össze-vissza jelek miatt, meg információk miatt, azt mondja Jézus, hogy sokan eltántorodnak, elbizonytalodnak, ezek a hamis proféták össze-vissza vezetik őket, sokakat megtévesztenek, vagyis az utolsó időknek az egyik jellemzője, hogy a manipuláció olyan óriási méreteket ölt, ami korábban ismeretlen volt. Aztán azt mondja Jézus, hogy megsokasodik a gonoszság, és a szeretet sokakban meghidegül. A gonoszságot úgy is nevezhetnénk, hogy törvénytelenség vagy igazságtalanság. Tehát amikor a törvény az nem a jót védi és a rosszat ítéli el, hanem ez kezd összemosódni, és néha a jót akarja elítélni és a rosszat védeni, ez a törvénytelenség, ez az igazságtalanság. És az utolsó időkben ezek így folyamatosan a jó meg a rossz keveredik, és az emberek elbizonytalanodnak, és ahol bizonytalanság van, és azt látják az emberek, hogy az igazságtalanság az olyan méreteket ölt, ami nem elfogadható, amit már nem lehet benyelni, amit már nem lehet szó nélkül hagyni, akkor sokan elbizonytalanodnak, és azt mondja Jézus, hogy ebben a gonoszságban, ahogy növekszik az igazságtalanság és a gonoszság, hát ezzel egyenes arányban másik oldalon a szeretet meghidegül. Ugye ez természetes, tehát ha nagyon sok igazságtalanság ér bent téged, akkor nem vagy tele szeretettel, akkor tele vagy frusztrációval. Akkor tele vagy bizonytalansággal, vagy haraggal inkább. Tehát ennek az aránya az egyik oldalon nő az igazságtalanság, a gonoszság a másik oldalon a szeretetet visszaszorítja, és a bizalomnak a légköre megtörik. Na hát, nem mondom tovább, jó, Jézus sem mondja tovább, nagyjából ezeket mondja itt csoportokban, de ne féljetek, jó, tehát a vége jó lesz. Ez nem azért mondom, hogy itt az a mai istentisztelet egy ilyen depressziós találkozó legyen, és akkor úgy megyünk haza, hogy nincs értelme az életnek, de van értelme az életnek, és van értelme annak, hogy most itt vagyunk. Tehát figyelmeztetések, jó hírek és rossz hírek. A rossz hírekkel kezdtük most, kicsit így csoportosítva. Tehát Jézus ezeket fölvillantja, és azt mondja, hogy ezeknek meg kell történnie. És nézzük meg, hogy miért mondja ez. A világ az folyamatosan átalakul, és újabb és újabb fázisai vannak a világnak. A világtörténelem, ha nem keresztény szemmel nézzük, akkor is a történészek különböző korszakokra osztják a világtörténelmet. És ezeket a korszakokat, ha valaki megismeri, akkor látja, hogy melyikből melyik fejlődött ki, és akkor vagy előre, vagy hátra mentünk, de hogy történtek az események. A Biblia, amiket leír, az üdvtörténet szempontjából mond korszakokat és eseményeket. És az üdvtörténet szempontjából a világban bizonyos változásoknak folyamatosan meg kell lenni ahhoz, hogy eljussunk oda, hogy Jézus majd vissza fog jönni. Amikor a Bibliát olvassuk, és ilyen korszakokról beszél a Biblia, akkor az ionokról beszél, ez a idegen szónak a magyar megfelelője, a bizonyos korszakok, amiket Isten rendelte, hogy ezeknek meg kell történnie. És Jézus azt mondja, hogy vigyázzatok, meg ne rémüljetek, mert mindezeknek meg kell lennie, de ez még nem a vég. Tehát, hogy vigyázz, tehát figyelmeztetések, jönnek a rossz hírek, majd lesznek jó hírek is, de ezeknek meg kell történnie azért, hogy a világ eljusson odáig, hogy Jézus majd vissza fog jönni. Tehát abba az állapotba kerüljön. Ezt úgy kell elképzelni, ahogy Jézus is beszél róla, és a Biblia más könyveiben is olvasunk arról, hogy a világ az, ahogy átalakul, tulajdonképpen olyan, mint egy szülőnő, aki készül a szülésre. Sokan átélték már ezt, akár úgy, hogy tényleg valóságosan megszültek egy gyermeket, vagy úgy apukaként figyelemmel kísérték ezt az egészet. És a szülésre való felkészülés, a vajúdásnak az időszaka, hát én ezt csak láttam kívülről, de úgy láttam, hogy ez nem annyira kellemes. Ez így van? Tehát a vajúdás azt nem élvezi senki, igaz? A vajúdás az olyan szükséges nehézségekkel, fájdalmakkal, nehéz napokkal vagy órákkal tölti meg az embernek az életét, ami szükséges, mert utána valami fantasztikusan szép lesz, és megszületik a baba, és azt mondja mindenki, hogy utána elfelejti a fájdalmakat. A feleségem azt mondta, amikor az első gyermekünk, a Debora megszületett, hogy a többi törökbe fogadjuk véget, tehát ennyi volt. És aztán jött egy következő. Tehát... Szóval ez a vajudás, az nem jó, de ami következik utána, az elfelejteti mindazt, ami előtte volt. Így kell tekinteni Jézus szavaira és az utolsó időkre is, hogy tulajdonképpen van egy vajudási időszak, ami fájdalmas, ami nehéz, de ami utána jön, az fantasztikus lesz. Na, szóval nézzük meg azt, hogy hogyan tudjuk ezt az egészet feldolgozni. Ahogy ígértem, Máté 24-ben nem megyünk végig, tehát ha valaki követi a Bibliájában azt, hogy hol tartunk majd, akkor nem tudok végigmenni, mert nagyon nagy a téma. De néhány dolgot fogunk érinteni, és a jövő vasárnap majd folytatjuk. Az első fontos dolog, hogy megértsük ezt a vajudást, és hogy eljussunk odáig, hogy Jézus Krisztus vissza fog jönni, meg kell értenünk a Bibliába a birodalmaknak a lényegét, ezeket a korszakokat, amiket Isten meghatározott, illetve ezekben a korszakokban, hogy mikor milyen birodalmak voltak. Tulajdonképpen a Biblia is az üsttörténetet bizonyos értelemben birodalmaknak a korszakára is felosztja. Ezek a birodalmak, amelyek meg vannak említve a Bibliában, ezek nem a teljességet érintik. Az elmúlt napokban a fiam a Rubennel beszélgetünk egy kicsit, és azt kérdezte tőlem, hogy a Biblia beszél birodalmakról, de miért nem az összeset mondja el, miért csak néhányat? Hát a többi is volt. Volt szovjet birodalom? Ugye volt? Hálát adunk, hogy vége lett, de volt. Biblia ír róla? Nem. Vagy volt egy olyan időszak, amikor a kínai császárok uralkodtak, ez is egy nagy birodalom volt. Volt? Volt. Vége lett. Bibliában olvasunk a kínai császárokról? Nem olvasunk róla. Vagy nem tudom, volt Hitler, és a náci birodalmat fölépítette. Úgy tűnt, hogy milyen erős és milyen hatalmas, aztán nagyon gyorsan megbukott. A Biblián olvasunk Hitlerről? Nem olvasunk róla. Nem azért, mert nem volt. Tehát amiről nem beszél a Biblia, azt nem tagadja, nem azt mondja, hogy nem volt szovjet birodalom, nem volt kínai birodalom, vagy császárok birodalma. Egyszerűen ezekkel nem foglalkozik, mert az üsttörténet szempontjából ezek lényegtelenek. Viszont vannak lényeges pontok, amiket említ. És ezek a lényeges pontokat említeni fogom én is majd. Tehát mi kell ahhoz, hogy egy birodalom működjön? Ez olyan, mint egy recept, tehát hogy fel akarsz építeni egy birodalmat, akkor figyelj rá most. A házi asszony mit csinál, megnézi a receptes könyvet, és azt nézi, hogy akkor miből mennyi kell ezeket összerakni, összekeveri, süti, főzi, nem tudom, és a végén megjön a lényeg, a produktum, aminek meg kell születnie. Szóval mi kell ahhoz, hogy egy birodalom létrejöjjön? Kell hozzá egy ember. Kell hozzá egy ember, vagy egy dinasztia, egy olyan hatalom koncentráció valakinek a kezében, aki kész és képes arra, hogy irányítson, ha birodalomakról van szó, akkor nem csak egy népet, hanem népeket olvaszt egybe, és hatalmas nagy területeken kiterjeszti a hatalmát. Tehát kell egy ilyen ember. Ha nincs egy ilyen ember, valaki nem képes erre, akkor nem születik birodalom. Tehát ez nem magától szokott úgy véletlenül megtörténni, hanem valaki mindig az élére áll. És hogyha van egy ilyen ember, hogy van egy ilyen vezető, egy király, egy császár, egy führer, egy nem tudom kicsoda, fáraó, akár kicsoda, aki irányítja ezt az egészet, ott van a hatalom a kezében, akkor van néhány dolog, amivel a hatalmát gyakorolja. Az egyik ilyen dolog, ezek a fizikai eszközök. Tehát azt mondja a hatalomnak az embere, hogy itt ezek a törvények. És ez vagy jó törvény, vagy rossz törvény, de hogyha ő mondja, akkor az a törvény, mert őnála van minden hatalom, igaz? Őnála koncentrálódik. És ő mondja meg, hogy mit szabad és mit nem szabad csinálni. Ő befolyásolja ezt, és hogyha nem azt csinálja az ott lévő, nevezzük alattvalónak, vagy a birodalom polgára, ha nem ezt teszi, akkor figyelmeztetheti, megbüntetheti, börtönbe zárhatja, rosszabb esetben megkínoszhatja, és akár meg is ölheti az embert. Tehát a hatalom, amikor koncentrálódik nagyban, és elkezd ez működni kifelé, akkor a hatalom így tud működni, hogy bizonyos fizikai eszközökkel egyszerűen kontrollálja azt a területet és az ott lévő embereket. Aztán van egy másik terület, amit eszközként tud befolyásolni, ez pedig a pénz, és a pénz és a hatalomnak a kapcsolata. A hatalomnak a kezében van, és lehetősége van arra, hogy úgy irányítsa a pénznek a mozgását, ahogy ő szeretné. Ugye ez így van, most is így van, mindig is így volt. Tehát a hatalom eldöntheti, hogy kit akar fölemelni ilyen értelemben, meg meggazdagítani, és a hatalom eldöntheti, hogy neki ki nem fontos, és azok lehetnek szegények, nyomorultak, meg ilyen halatnak, nem foglalkozik vele. Tehát irányítja a pénznek a mozgását. És ezzel tulajdonképpen meghatározza az embereknek az életét, az anyagi javakat befolyásolja. Ez azért fontos, mert most talán egy olyan időszakot élünk, amikor, hát persze ez a pénzirányítás most is történik, tehát a legkisebb országban is van ilyen, nem kell ez nagy világbirodalomnak lenni. Tehát eldöntik, hogy a pénz merre áramoljon, és hogy ki kapjon, ki nem kapjon. De gondoljatok csak arra, hogy ennél sokkal rosszabb is volt már a világtörténelemben, és ki tudja, mi lesz még. Képzeljétek el nekem, az én nevemen van egy pici kis földterület, ami azért lett az enyém, mert valamikor a nagymamám idejében úgy döntött az akkori hatalom, hogy a nagymamám és a nagypapám túl gazdagok, és nekik nem kell ekkora földterület, és elvették tőlük. Azt mondták, hogy ez a tietek volt, mától az enyém. És akkor ők kiabálhattak, meg tiltakozhattak, meg csináltak volna bármit, a hatalom azt mondja, hogy most már az enyém, és kész. Valakinek a házát vették el, valakinek a vállalkozását vették el, úgy döntött a hatalom, hogy elveszi. Miért? Mert neki hatalmában van, és a másik oldalon lehet sírni, lehet toporzékolni, lehet depresszióba esni, de akkor sem történik semmi. Aztán jött egy másik hatalom, aki úgy döntött, hogy ez mennyire igazságtalan, és akkor visszaadta. Persze nem a nagymamának tudta visszaadni, hanem nekem adja vissza az utódoknak. Ugye? Tehát ez az adok-veszek. Van, aki ad, van, aki elvesz, de van, aki úgy csinálja, van olyan hatalom, hogy az egyik zsebéből kivesz valamit, odaadja a másik kezével, meg elvesz tőled valamit, és azt mondja, hogy örülj annak ezzel, meg ne foglalkozz. Szóval a hatalmakkal vigyázni kell. A hatalmakkal vigyázni kell, mert ezek működnek. Másfél-két éve Pécsen a Zsolnai kiállítást, amikor megnéztem, a Zsolnai családnak a története be van mutatva ott, és az egyik ilyen tablón azt láttam, hogy amikor a Zsolnai művek nagyszerűen működött, és már akkoriban világviszonylatban is elismert volt, akkor jött a kommunista hatalom, és azt mondták, hogy na, akkor viszont látásra a gyára miénk. És akkor elküldték a tulajdonosokat, mindenki mehetett, amerről jött, államosították a vagyont. És az egyik tablón azt láttam, hogy a családnak az egyik tagja valami ilyesmit írt, most szó szerint nem tudom idézni, de ez volt, hogy amikor ezt átéltük, akkor ez nagyon fájt nekünk, elvették a vagyonunkat, elvettek mindent tőlünk, de a gondolataink szabadságát nem vehették el, ezért boldogan próbáltunk tovább lépni. Tehát a fizikai dolgokban elvehetnek dolgokat a hatalomnak az eszközével, és tulajdonképpen föl is kell készülni, tehát érzelmileg ne kötődje ahhoz, ami fizikai dolog. Tehát ezek jönnek, mennek, elveszik, visszaadják, néha ellopják gonosz emberek, néha amortizálódnak dolgok, néha értéktelenek, szóval ezek jönnek, mennek. Meg kell tanulni elfogadni, vagy megragadni dolgokat, és meg kell tanulni elengedni dolgokat, mert ezek így működnek. Az előbb azt mondtam, tehát, hogy a Zsolnai családnál volt egy ilyen felirat, hogy a gondolataink szabadságát azt nem vehetik el. Igen ám, de a hatalomnak egy következő eszköze, és Attila mosolyog, biztos tudja, hogy mit akarok mondani, az ideológia, köszönöm szépen. Most már segíts majd, együtt fogjuk csinálni a folytatást. Amikor jönnek olyan ideológiák, amikor a hatalom nem csak azt mondja, hogy vannak szabályok, ami az együttélést biztosítja, hogy az egyik ember ne a másik kárára tudjon élni, növekedni, vagy vállalkozásokat alapítani, hanem normálisan mindenki tudjon élni, és mindenkinek legyen lehetősége. Tehát nem csak ez van benne, hogy beletesz egy ideológiát, és azt mondja a hatalom, hogy én úgy döntöttem, hogy neked azt kell gondolni. És amikor tök egyedül vagy, és senki nincs körülötted, akkor ez az ideológia is ott van veled, és a hatalom azt üzeni minden eszközzel, hogy erről ezt gondolt, ekkor ezt csináld, ez szabad, ez nem szabad, és ha nem ilyen vagy, akkor nem vagy normális. Ez már félelmetesebb egy kicsit. De amikor a világbirodalmakról beszélünk, akkor ezek az ideológiák, ezek nagyon benne vannak a csomagban. Ezeket komolyan kell venni. Szóval mindenféle ideológia van, a demokrácia is egy ideológia. Nem jó vagy rossz, az van. Tudjátok, Churchill azt mondta, hogy lehet kitalálni ennél jobbat, de amíg nincs ennél jobb, akkor addig ezt fogjuk alkalmazni. Tehát, de hát ez is egy ideológia, ez nem a tökéletesség. Még akkor is, hogyha a nyugati világ el van ájulva a demokráciát, és mindenhova ezt akarja vinni, hát ez egy dolog. lehet, hogy jobb, mint a náci ideológia, és tényleg jobb, de hát de ez is egy ideológia, egy gondolkodásmód. Vagy az iszlám is egy ideológia, vagy a szocialista gondolkodás is egy ideológia, és sorolhatnánk sok mindent. A kapitalizmus is ilyen, meg minden más. Ez megjelenik gazdaságban, megjelenik politikai gondolkodásban, megjelenik a vallásban, sok mindenben. Szóval fizikai területen, anyagi területen és szellemi területen is a hatalomnak, hogyha kényekedve úgy kívánja, akkor befolyásolni tudja az embereket. És azok, akik nem gondolkodnak, vagy nem védekeznek ez ellen, nagyon is befolyásolni tudja. A birodalmakról még röviden egy-két mondatot, és utána rátérünk a birodalmak valóságos sorára, hogy következtek egymás után. Nekem van egy olyan idézet, amit fölírva, ami nekem nagyon tetszik, és nagyon sokszor látom beteljesedni. Nem tudom, ki mondta, de igaza volt. A hatalom nem szokott köszönni, és nem kér elnézést. A birodalmakra, az uralkodókra ez nagyon jellemző. Nem szokott köszönni, és nem kér elnézést. Miért? Mert övé a hatalom, és nem az a lényeg, hogy veled mi van, hanem az, hogy te mit tudsz adni neki, és te hogy tudod szolgálni a hatalomnak a fönnmaradását. Szóval a birodalmakról néhány mondat. A birodalom úgy működik, az a természete, hogy hódítani akar. Mindig növekedni akar, mindig éhes, és mindig újabb és újabb területeket, vagy embereket, vagy ideológiákat akar bekebelezni, és ezeken uralkodni akar. Tehát a birodalomnak az egyik tulajdonsága, vagy egyik létje, hogy éhesek. Nem tud megállapodni, hogy ennyi elég. Gondoljatok a nagy birodalmakra. Bármekkora területet uraltak a Földön, a birodalomnak az ura, az mind gondolkodott? Hogy lehet még egy kicsit több? Hogy lehet még egy országot leigázni? Hogy lehet még oda is eljutni, és még arra is rátenni a kezemet? Azért, mert mindig a növekedésben gondolkodik, és mindig a hódításban gondolkodik. Én sokszor gondolkodtam azon korábban, amíg kevésbé értettem a birodalmaknak a működését, vagy politikailag nem voltam annyira tájékozott, és hallottam olyan híreket, hogy nem tudom, Kína és India között pici területek miatt óriási viták vannak. És azon gondolkodtam, hogy Nai Durko Istvánként, ott van egy hatalmas nagy India, aki a miniszterelnök vagy az első számú vezetője, még soha nem tudta bejárni az egész India, akkor az országa. Rengeteg dolgot nem tud a saját országáról. Ott van a másik oldalon Kína, ugyanilyen. Hatalmas nagy, egy kontinensnyi ország. És ez a két hatalom veszekszik egy pici kis földterületen. És akkor miért van ez? Mert a hatalom az éhes. Annak mindig több kell, és soha nem fog megelégedni. És ha megszerzi azt a pici kis földterületet, akkor utána azon gondolkodik, hogy lehet még egy kicsit, vagy még nagyobbat szerezni. Szóval ez mindig így működik, és a hatalmaknak a háborúi, amik elindulnak, azok általában erről szólnak. Én nem akarok most aktuál politikával foglalkozni, gondoljon mindenki, amire akar, de bármelyik háború, akár azok a háborúk, amiket te és én hát úgy átéltünk, hogy a mi időnkben történtek, miről szóltak? A hatalomnak a kiterjesztéséről. Persze ideológiában föl kell szabadítani egy népet, el kell vinni az útból egy diktátort, mert szörnyű dolgokat művel, és jön egy másik diktátor. Csak más ideológiával és más maszkkal, és ugyanaz történik. Tehát ezt látni kell, hogy a hatalmak éhesek. És egy másik dolog, hogy egyrészt tehát ilyen növekvőben vannak, és mindig éhesek, és hódítani akarnak. A másik dolog, ami nagyon-nagyon fontos a birodalmakkal kapcsolatban, hogy a birodalmaknak egy másik tulajdonsága, hogy hirtelen omlanak össze. Nő, úgy tűnik, hogy olyan nagy és olyan hatalmas, hogy amíg a föld lesz, addig ez a birodalom ez itt lesz, és egyszer csak összeomlik, és vége mindennek. Talán csak egy példa, ami közel van hozzánk. Én emlékszem kisgyerekként, amikor a szüleim beszélgettek, és persze nem igazán ismertem a teljes összefüggését a dolgoknak, de sokszor arról beszéltek, hogy itt van ez a nagy kommunista világbirodalom, itt van ez a Szovjetunió, hát ez lehetetlen, hogy ez megdőljön. Olyan erős és olyan hatalmas, hogy ez lehetetlen. És mi történt? Pár nap alatt egyszer csak összeomlott ez a hatalmas nagy világbirodalom. És nem maradt belőle semmi, darabokra esett, és utána most ezt próbálják összeszedni, és most más formában működik ez az egész. Most úgy hívják, hogy Oroszország és azoknak a barátai. Szóval a hatalmak nagyon hamar tudnak összeomlani. A Biblia arról, hogy a babiloni birodalom, ami akkor nagyon nagy és nagyon nagy hatalommal és dicsőséggel rendelkezett, egy éjszaka összeomlott, és jött a Méd-Perzsa birodalom. Egy éjszaka. Megölték a királyt, elfoglalták a legfontosabb intézményeket, és azonnal kicserélték a cégtáblát, és azt mondták, hogy eddig Babilónia volt, most már Méd-Perzsa birodalom. Egy éjszaka. Szóval nagyon gyorsan történnek a dolgok. Egy pár szót arról, hogy Jézus mit mond a hatalmakról. Amikor Jézus a hatalomról beszél, és arról, hogy az ő kezében koncentrálódik minden hatalom, meg később azt mondja a Biblia, hogy ő az ég és a föld ura, és minden hatalom a kezében van, akkor ő nem erről a földi hatalomról beszél. Szeretnék idézni a Bibliából, azt mondja a Biblia, Máté 20:25-ben Jézus ezt mondja, hogy tudjátok, úgy működnek ezek a hatalmi struktúrák, hogy a népek fejedelmei uralkodnak rajtuk. Vagyis a nagy ember uralkodik a kis emberen. A nagyok hatalmaskodnak rajtuk. Ez a működési rendje. És aztán azzal folytatja Jézus, hogy de, közöttetek nem ez a rend, hanem fordítva. Aki nagy ember akar lenni, aki uralkodni akar, az kezdjen el szolgálni, kezdjen el kicsit szolgálni. Ez az isteni rend. Azért, mert a földi uralkodók, a földi hatalom az egy bukott hatalom, az ördög által irányított, befolyásolt hatalom, meg a bűn által befolyásolt hatalom. Amikor Pilátus megkérdezte Jézustól, hogy akkor neked milyen hatalmad van, vagy honnan jöttél, hol van a te országod, akkor Jézus ezt mondja János 18-ban. Az én országom nem e világból való. Ha ebből a világból való volna az én országom, akkor az én szolgáim harcolnának, hogy ne szolgáltassanak ki a zsidóknak. De az én országom nem e világból való. Amikor az Isten birodalmáról, vagy az Isten hatalmáról beszélünk, akkor teljesen másról beszélünk, mint amikor anyagi, fizikai birodalmakról beszélünk. Itt az elnyomás és a terror, meg a törvények uralkodnak, és ezek befolyásolnak mindent, az ideológiák. Az Isten országának a birodalma teljesen más alapokon van. Amikor Jézus az egyik nagy csodáját tette, és 5000 embernek adott kenyeret a kevésből, biztos ismeritek ezt a történetet, amikor megtörténik ez a csoda, akkor az emberek mit akarnak? Oda mennek Jézushoz, és királyá akarják enni Jézust. És azt mondja, hogy ilyen ember kell nekünk. És Jézus azonnal eltűnik onnan, szinte elmenekül, és azt mondja, emberről nem csátok királyt. Tehát engem ez a földi szint, a birodalmak, ami itt működik, engem ez nem érdekel. Tehát én nem ebben akarok mozogni. Az én országom az nem ez, hanem valami egészen más, és más alapelvekben működik. Na hát, menjünk akkor a világbirodalmakba, bírjátok meg, és nézzük az órát, hogy mennyi időm van még. Néhány mondat a világbirodalmakról. A Máté 24-ben olvastunk arról, hogy Jézus utal Dániel prófétára, hogy bizonyos dolgokat Dániel próféta előre megjövendölt. Nézzük meg, hogy Dániel milyen dolgokat jövendölt meg. Az egyik ilyen jövendölés a Bibliában úgy van leírva, hogy volt a babiloni időszakban egy Nabukodonoszor nevű király, aki egy álmot látott, és ezt az álmot nem értette, hogy miről szól. Dániel volt az, aki megfejti ezt az álmot neki, és elmondja az álomnak a jelentését, ami nem másról szólt, mint arról, hogy az a király látott egy hatalmas nagy szobrot, egy ilyen ember alakú szobrot, ami különböző anyagokból volt fölépítve, és Dániel elmondja, hogy király, amikor te ezt láttad, akkor a következőt láttad, és hoztam egy képet, ami segít ezt talán megérteni. A következő kép, hogy elérünk, igen. Ezt most hagyjuk. Légy szíves, segíts, lépjünk vissza. Köszönöm. A képre. Jó. Szóval azt magyarázza el Dániel, hogy az Isten nekem kijelentette, király, hogy te miről álmodtál, és elmondja, hogy amiről álmodsz, te egy hatalmas nagy szobrot láttál, aminek a lényege az, hogy van ennek a szobornak a felső része, a fej része az aranyból van. És azt mondja, hogy te vagy ez az uralkodó, ez az aranyfej, ami tele van dicsőséggel. És aztán, ahogy a szobrot továbbra elemzi Dániel, és elmondja, azt mondja, hogy a szobornak a középső része, a mellkasi rész, az ezüstből van, aztán, ahogy lejjebb megy a középső részben a bronzhas rész következik, aztán van két vas lába ennek a szobornak, és a talpa a szobornak, az pedig nem más, mint cserép, és vasnak az egyvelege. ez egy hatalmas, nagy, monumentális dolog, amit te láttál, és ez nem másról szól, mint a világbirodalmakról, amelyek egymás után jönnek majd, és egymást követik. Az első a Babilon világbirodalom volt, amit a Biblia megemlít. Emlékeztek rá, ez nem azt jelenti, hogy más birodalom nem volt, hanem csak erről beszél a Biblia, mert ez része az üsztörténetnek. Szóval a babiloni világbirodalom. Amikor a babiloni világbirodalom megdőlt, egy éjszaka megdőlt, akkor jött utána a Méd-Perzsa birodalom. Erről már azt látja Dániel, hogy ez nem egy ilyen aranyból van, hanem ezüstből van fölépítve. Ez már nem olyan dicsőséges, de azért még nagyon, nagyon sok érték van benne. Aztán jön egy következő rész, amikor a Méd-Perzsa birodalom összeomlik, akkor következik a görög birodalomnak a fölemelkedése, vagyis Nagy Sándornak a tevékenysége, meghódítja a világ jelentős részét, jön a görög birodalom, aztán az is szétesik, de ez már csak bronzból van összeállítva, tehát ez már nem annyira értékes, és nem olyan dicsőséges, mint a korábbiak voltak. A görög birodalom, amikor szétesik, akkor tudjátok, hogy Nagy Sándornak a harc, vagy a vezetői, akik ott voltak körülötte, szétszették az országot, mindegyik magának kiragadott egy bizonyos darabot, és összeomlott utána az egész. És később jött a római birodalom, ami a vas lábakat jelenti. Tehát ezt látja Dániel, és ezt mondja el, hogy ez a kép tulajdonképpen a világbirodalmaknak a sorozatát mutatja, és ezek jönnek sorba. Tehát a Babilon, a Méd-Perzsa, a görög, a római. És akkor itt megállunk, itt 1, 2, 3, 4-ről van szó, igaz? Tehát 4 világbirodalomról, legalábbis a képen. De hogyha figyelmesen megnézzük a Dániel proféciáját, illetve mellé kell tenni azért még a Jelenések könyvét, ugyanis Dániel és a János apostol az, aki mind a kettő beszámol arról, hogy mit lát a mennyben. Tulajdonképpen, mint egy vászon látja az utolsó időknek az eseményeit. Dániel is azt mondja, én láttam és leírja. János mit mond? Láttam és leír, látom a mennyei dicsőséget, látom a trónust, látom a véneket, látom azt. Tehát leírja a látomásait. És hogyha ezt a kettőt összerakjuk, akkor azt látjuk, hogy ott van a római birodalom, ami egy furcsa birodalom, valamikor ennek vége volt, igaz? Aki tudja a történelmet, 476, igaz? 476-ban összeomlott a római birodalom. És úgy tűnik, hogy akkor vége mindennek, de jelentem, nincs vége. Ugyanis a Biblia arról beszél, hogy ez a római birodalom egy különleges birodalom, és hogy volt, nincs, de mégis van, és majd újra előjön. Majd mindjárt megmagyarázzuk ezt. Tehát a római birodalom tulajdonképpen azt mondhatjuk most így előre, hogy ma is tulajdonképpen ebben a korszakban vagyunk. Tehát a római birodalomnak az új római birodalomnak a korszakában, tehát mondjuk ez a római birodalom a valóság, a jelen való valóság, és ezt követően Jézus beszél arról, hogy majd, amikor a pusztító utálatosság el fog jönni, akkor aki értse meg Dániel profécia alapján, akkor gondoljon arra, hogy nem egyszerű idők jönnek. Vagyis a római birodalom után szinte természetesen kifejlődik az új római birodalomból az antikrisztusi birodalom. És ezt követően pedig azt látja Dániel, hogy amikor ez a vas és cserép lábakon álló valami, ami egyébként elég labilis és sokkal gyengébb, mint a fej, tehát folyamatosan, ahogy haladunk lefele, egyre kisebb a dicsőség, egyre kisebb az értéke az egésznek. Egyszer csak jön a mennyből egy kő, ami rázóan az egészre, és elsöpri az egészet, és ez a kő, ami ráesett, ez megnő, és ez lesz az új birodalom, ami nem más, mint az Istennek a birodalma. Szóval, ha megnézzük még egyszer egy pár másodpercre ég azt a bizonyos rajzot, akkor azt látjuk, hogy ahogy föntről haladunk lefelé, ahogy telnek az idők, egyre inkább, egyre értéktelenebbek ezek a birodalmak, és egyre kevesebb értéket próbálnak prezentálni és bemutatni. Amikor Dániel ezt látja, hogy egy ember formájú módon látja a birodalmakat, az Isten miért teremtette az embert? Azért, hogy közösségben legyen vele, és az ember visszatükrözze az Isten dicsőségét. Isten, amikor embereknek hatalmat ad, akár birodalmak élén is, miért adja? Hogy az Istennel közösségben legyen az az ember, és visszatükrözze az Istennek a dicsőségét. És ez folyamatosan nem valósul meg. És egyre inkább az Istentől elszakadt birodalmak építkeznek, amelyek az Isten dicsőségét nem tudják bemutatni, nem tudják visszatükrözni, és ezért tulajdonképpen ezek a birodalmak tulajdonképpen ilyen torz birodalmak lesznek. Meg fogjuk majd mindjárt nézni, hogy A második sorban, látjátok, ott vannak ilyen oroszlán, medve, párduc és félelmetes, rettenetes vadállat kifejezések. A Dánielnek egy másik részében, a Dániel 7-ben azt olvasok ezekről a birodalmakról, hogy az első birodalom, a babiloni birodalom egy oroszlán volt, a második, a Méd-Perzsa egy medve volt, a harmadik, a görög egy párduc volt, és a negyedik, a római birodalom, ez egy olyan torszülött, amit nem lehet ilyen Isten által megteremtett lényben ábrázolni. Tulajdonképpen lehetetlen bemutatni. Szóval ezek a birodalmak nem az Isten dicsőségét mutatták be, és ebből következik az, hogy egyre értéktelenebbek lesznek, és egyre inkább eltorzulnak. És ezért a Dániel 7-ben már nem emberként, hanem vadállatokként említi a Biblia ezeket a bizonyos birodalmakat. Összességében azért elmondhatjuk, hogy ez mindennel így van. Például a római levél első részét valaki elolvassa, akkor ez minden emberre érvényes. Ha valaki nem az Isten dicsőségét fogja visszatükrözni, nem az Istennel akar élő kapcsolatban lenni, akkor a bűn miatt folyamatosan eltorzul az élete. És mindenféle olyan dolgok történnek vele, amit egyébként nem szeretne, de hát ezt tartja normálisnak, hogyha nincs az élő Istennel kapcsolata. Nos, ez kemény volt eddig, jó sok mindent elmondtam, de ezek kellenek ahhoz, hogy értsük a lényeget. Megnézzük, hogy mennyi időnk van. Jó, akkor még a római birodalomról egy pár szót, jó, és akkor ennyi lesz a mai. Azt olvasjuk a Bibliában, hogy miután Dániel ezeket látja, és elmondja a királynak, beszámol az álomról, akkor Dánielt kitüntetik, megünneplik, szóval mindenféle méltatás következik, és utána Dániel elkezd gondolkodni ezen az egészen, megrémül ettől az egésztől, és úgy tűnik, hogy az első hármat érti, és megnézitek a Bibliában, Dániel 7-ben az van leírva, hogy Dániel azt kérdezi, hogy uram, rendben van, de az utolsóról szeretnék többet tudni, ez a félelmetes és rettenetes vadállat. Szóval ezt nem érti Dániel, hogy lehet valami, hogy züllött valami idáig, hogy lehet ennyire szörnyű, és hogy lehet valami ennyire torz. Ezt mondja Dániel 7.19, hogy közelebbi felvilágosítást kértem a negyedik vadállattól, amely más volt, mint a többiek. Roppant ijesztő volt, vasfoga és részkarmai voltak, evett, rágott és a maradékot összetaposta a lábaival. Hát ez nem egy bátorító dolog, hogyha ez a római birodalom, már pedig ilyen volt, hogy ijesztő volt vasfogaival és részkarmaival, evett, rágott, és amit nem tudott megenni, azt meg széttaposta. Vagyis amit nem tudott meghódítani, azt összetaposta, így működött. Tehát nem túl sok kegyelem volt a római birodalomban. A római birodalomról egy pár szót, és akkor itt a történésznek a segítségét kérem. A római birodalomnak a lényege az volt, hogy itt is látjátok, amikor a római birodalomhoz érünk, akkor hány lába van a szobornak? Kettő. Minden embernek két lába van, mint normális embereknek, igaz? Tehát, hogy két lába van. A római birodalomnak is két lába volt, és azért ment tönkre, mert az egyik lába leszakadt. Tehát volt a római láb, meg volt a keleti láb, vagy a bizánci láb, igaz? És amikor a keleti oldal más irányba ment, akkor tulajdonképpen összeomlott a hatalma. De ahogy mondtam nektek, azt mondja a Biblia, hogy a római birodalom az egy olyan furcsa szerzet volt, egy bizonyos ideig úgy tűnik, hogy nincs, de újra megjelenik. Ezt mondja a Biblia Jelenések 17.8-ban, a fenevad, amelyet láttál, ez a bizonyos fenevad, ez a félelmetes, rettenetes vadállat, volt, nincsen, fel fog jönni az alvilágból, de elmegy a kárhozatba. És csodálkoznak a föld lakói, akinek nincs beírva a nevük az életkönyvébe a világ kezdete óta, amikor látják, hogy a vadállat volt, nincs, de megjelenik. Hát ez egy bonyolult, igaz? Volt, nincs, de megjelenik. Lényeg az, hogy a római birodalom az ma is működik szellemiekben, és ma, ha megnézzük a római birodalmat, akkor ezt azonosíthatjuk az Európai Unióval, igaz? Nagyjából a területében ezt követi. De ma ez az új római birodalom, ez egylábú, nem? Tehát a keleti lába nincs meg. Azt amputálták. Ha valakinek az egyik lábát amputálják, azt még nem biztos, hogy belehalt, tehát azért még lehet, hogy létezik, csak egy lábban nehezebb az élet. Amikor arról beszél a Biblia, hogy volt, nincs, de újra elő fog jönni, és újra működni fog egy új módon, akkor ez azt jelenti, hogy az Európai Unió, ez az új római birodalom, bármilyen szerencsétlen is most, ahogy látjuk, az olyan lassan gondolkodnak, lassan tesznek mindent, az embert idegesítő, amikor látja a híreket, tehát jobb nem foglalkozni az egésszel, de hogy mégis ilyen, tehát ilyen bénakacsaszerű, szóval egy lába van. nem akarok aktuál politikával foglalkozni megint, de talán 3 évvel ezelőtt nem értettük volna, hogy ez a másik láb az hogy fog kialakulni. Ez a keleti láb, ez a bizánci láb. Nem soká Törökország az Európai Uniónak a boldog tagja lesz. Ugye? Efelé megyünk. Lehet, hogy senki nem akarja, de mégis ez lesz. Mert egyre több egyesség van, már benne vannak a NATO-ban, most már ezután benne lesznek majd az Unióban is, és kialakul a keleti láb is, és majd még néhány dolog meg fog valósulni, még lehet, hogy Észak-Afrikában is történnek olyan dolgok, amire ráteszik a kezüket. Szóval a római birodalom el fog kezdődni úgy működni, mint ami régen volt. Ez a negyedik birodalom, tehát a római birodalom, ami szellemiségben mindig is élt, most is él, és ezután még terjeszkedni fog. Szóval azt kell mondani, hogy a népeknek a tengere, amiről nagyon sokat beszél a Biblia, főleg a Jelenések könyvében, ez a tenger most hát nem egy ilyen csendes állapotban van. Szóval ez a tenger nem egy ilyen feszített víztükör, amit megszoktál a strandokon, hanem egy olyan háborgó tenger, ahol nagyon nagy hullámok vannak. Óriási hullámok vannak. És tulajdonképpen most ebben az időben élünk, az új római birodalomnak a terjeszkedő időszakában, amikor ki kell alakulni a másik lábnak is, és miután a másik láb kialakul, utána, hát azt mondja majd a római birodalom, hogy köszöni szépen, jól van, működik, de ezután következik az utolsó nagy birodalmi szakasz, amiről csak pár szót és majd legközelebb folytatjuk, ami a két láb, amiről azt látja Dániel, hogy ezek vasból és cserépből vannak. Ezek nagyon törékenyek. Annyit elárulok, hogy a világbirodalmak közül, amit említ a Biblia, ez az utolsó lesz az antikrisztusi világbirodalom, ami a legrövidebb lesz és a legtörékenyebb lesz. Erről mondja Jézus, hogy ne aggódjatok, ez olyan rövid lesz, igaz, hogy szörnyű lesz, de olyan rövid lesz, hogy a választottakért meg fog rövidülni ez az időszak, és hogy a választottak ezt ki fogják bírni, és túl fognak menni ezen. Tehát a római birodalom valamikor volt, valamikor nem működött igazán, most újra életvőben van, ki fog alakulni mind a két lába, és ebből a két lábból, amikor már stabilan működik, szinte észrevétlenül fog az utolsó világbirodalom kialakulni, ami nem más, mint az antikrisztusi világbirodalom. És hogy jó hírrel fejezzük be, ami nagyon-nagyon fontos, azt mondja a Biblia, hogy az utolsó világbirodalom, ami jön, az emberi kéz érintése nélkül jön egy nagy kő, ami rázuhan erre az egészre, szétzúzza, olyan darabokra zúzza széllyel, hogy a szél elkezdi vinni jobbra-balra. Tehát ezt az aranyat, ezüstöt, bronzot, vasat és agyagot és mindent. Szétzúzza az egészet olyan apró darabokra, hogy a szél viszi mindenfelé. Tehát semmi nem marad ezekből, és ez a hatalmas nagy kő, a kőszikla, ugye? Tehát a kőszikla megindult, vannak történések. Ez a hatalmas nagy kőszikla, amikor leesik erre az egészre, akkor szétzúzza, és ez a kőszikla hatalmassá és dicsőségessé fog nőni, és ez lesz az a birodalom, ami már Krisztusnak a birodalma, és ha valaki szereti a teológiát és foglalkozott az utolsó időkkel, akkor beszél a Biblia az 1000 éves békéről, ami majd be fog következni. De most ilyen messze nem megyünk el. Amit viszont fontos látnunk, és eddig sok rosszat mondtam, azt mondtam, hogy rossz hírekkel kezdjük, hogy a birodalmak hogy működnek. Embereket megaláznak, területeket leigáznak, embereket megölnek, csupán azért, hogy a hatalmukat próbálják egyre nagyobbra terjeszteni. Szeretném azzal befejezni ezt a mai napot, hogy gondoljunk arra, hogy Krisztus hatalma hogy működik. Jézus eljön a mennyei dicsőségből, emberi formát vesz föl, tehát törékeny emberként jelenik meg, azt mondja a Biblia, és ebben a törékeny formájában hiába képviseli az igazságot, ráolvassák a világ minden bűnét, elítélik politikailag, elítélik vallásilag, minden oldalról elítélik, az akkori főhatalom jogilag is azt mondja, hogy akkor méltó halálra is meg kell ölni. Tehát elítélik őt, keresztre feszítik, és azt mondja a Biblia, hogy Jézus hol győzi le az ördögöt, és hol győzi le a bűnt, és ennek a földnek minden gonoszságát, amikor a legkiszolgáltatottabb állapotban van a kereszten. Amikor leszedik róla a ruhát, amikor tövéskoszorút tesznek a fejére, amikor megalázzák, amikor oldalába szúrják a dárdát, ott van a kereszten, és úgy tűnik, hogy ha itt a vég. De ez nem a vég, hanem ez a győzelem, ugye? Jézus győzött, És amikor kimondja ott a kereszten, hogy elvégeztetett, akkor egyrészt azt mondja a múltra, az ördög minden munkájára, minden, ami addig történt, és azt mondja a jövőre is, minden gonoszságra és az ördög minden hatalmára, hogy ez le van rendezve, le van győzve. A halálával és a feltámadásával Jézus legyőzte. A legkiszolgáltatottabb állapotában. Győzött, és Jézus, köszönjük szépen, jól van, uralkodik, és vissza fog jönni, ugye advent van. És azzal szeretném tehát befejezni, és most már nem csak fenyegetlek benneteket, hogy befejezem, hanem megteszem. Ne félj ezektől a helyzetektől, amiről Jézus beszél, hogy ilyen és olyan nehézségek lesznek. Ezeknek egy részét éljük, átéljük, lehet, hogy nem mi fizikálisan, de a világban ezek történnek. De lehet, hogy úgy érzed bizonyos helyzetekben, hogy nagyon kiszolgáltatott vagy. Hát mit tudok én egyedül, egy ember vagyok, hát mit tudok én tenni? Hát hogy tudok én szembe menni bármivel is? Mennyi igazságtalansággal, mennyi gonoszsággal, mennyi hamisságon? És itt vagyok én, akit próbálok valami jót tenni, és olyan kicsi, szerencsétlen, és senki vagyok. Ne felejtsd el, amikor Jézus kicsi volt, szerencsétlennek tűnt, és úgy tűnt, hogy a világ ránézés azt mondja, itt egy senki. Amikor fölnéztek a keresztre, és azt mondták, hogy hát szállj le, hogyha te vagy az Isten fia, te vagy ilyen nagy birodalomnak az ura, te vagy a király, a zsidó királya, hát akkor nézzük már a hatalmadat is, gyere, akkor szállj le. És Jézus nem is foglalkozik vele. Amikor a legkiszolgáltatottabb, akkor a legerősebb. És ne felejtsd el, ha te Krisztusban vagy, ha te megtértél és Krisztust követed, bármennyire kiszolgáltatott helyzetbe is kerülhetsz, akár úgy érzelmileg, mert hallod a rossz híreket, akár fizikálisan kerülhetünk ilyen helyzetbe, akár az történik, hogy valami az enyém is elveszik, és nem tudok ellene semmit tenni, és azt mondom, hogy kiszolgáltatott helyzetben vagyok, lehetnek ilyenek. Az is lehet, hogy nem lesz, az is lehet, hogy lesz, nem tudjuk. De amikor kiszolgáltatott helyzetben vagy, és a szívedben, a lelkedben ott van a Szentlélek, de Krisztusba kapaszkodsz, akkor ne felejtsd el, hogy te a győztes oldalon állsz. Mert a vége mi lesz ennek? Hogy le fog esni ez a hatalmas kő, a kőszikla, porrázúzza ezt az egész fölépítményt, amit az emberek az ördögnek a segítségével próbálnak fölépíteni, és próbálnak minél inkább hatalmat gyakorolni, és másokat kiszipolyozni, és másokat tönkretenni. Isten ezt meg fogja ítélni, és az utolsó birodalom, ami ma az Isten birodalma, ez az ezer éves béke, ahogy említettem, ez már az Istenről szól, és az Isten igazságáról szól. És tudjátok, mit mond a Biblia? Hogy Krisztus eljön uralkodni kivel? Tud valaki segíteni nekem? Kivel jön el uralkodni? A szentjeivel. Köszönöm szépen. Szóval ezután még a jó hír, ezután következik, hogy jön Krisztus a szentjeivel és uralkodik. Lehet, hogy most úgy vagy itt, hogy hát vannak problémád, vannak nehézségeid, a rendszerekkel, a kormányokkal, a világpolitikával, mindazokkal a folyamatokkal, amik körülvesznek, de ne felejtsd el, a Krisztusban vagy te győzöl, és Krisztussal uralkodni fogsz. Hiszitek ezt? Hogy ez így lesz? Persze lehet, hogy addig meghalunk, és majd az utódaink valamikor fognak átélni ezek közül valamit, de ahogy látom itt az eseményeket, szerintem nem kell ezer éveket várni. Krisztus visszajövetele nagyon-nagyon közel van. Dávid azzal kezdte, hogy Adventus Domine, Krisztus visszajövetelét várjuk, ez az advent. Én arra hívnám fel a figyelmeteket, hogy várjuk Krisztus visszajövetelét, ne félelemmel, ne aggodalommal, hanem hittel és reménységgel, tök mindegy, hogy mi van a világban, hogyha benned béke van. Mert fordítva nem jó. Ha benned háború van, és a világban béke van, az nem jó. De ha benned béke van, és körülötted háborog minden, az egy sokkal jobb állapot. És én azt kívánom, hogy Isten áldjon meg bennünket így, hogy az Istennek a békessége, azt mondja a Biblia, ami minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni a szívünket és a gondolatainkat. Rossz hírektől, az ördög munkájától és minden gonoszságtól. Amen.